valóban jobb beadni, mint kapni, és egyáltalán mi zajlik az agyunkban, amikor ajándékot kapunk, vagy amikor még inkább adunk valakinek. Az ajándékozás pszichológiájáról, hátteréről beszélgetünk ma itt a Woman Powerben, méghozzá Bohács Krisztina intelligencia kutatóval, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjével. Szervusz Kriszta, örülök, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Köszönöm szépen a szép köszöntést, Judit, és hát mindenkinek én is nagyon jó karácsonyi előkészületeket kívánok.
És hát igen, ez most a beszélgetésünk apropója, hogy itt az év vége, amikor mindenki meg szeretné lepni valamivel a szeretteit, a munkatársait, az ismerőseit, de az ajándékozás és az örömszerzés, azt gondolom, hogy egy valid téma az év egészét tekintve. Az biztos, hogy az ajándékozás örömérzettel jár, ezt mindannyian tudjuk, érezzük, megéltük, és hogy nem csak kapni, hanem adni is szeretünk. De arra lennék kíváncsi, hogy szakmai szemmel te hogyan látod, hogy mindez miért történik, tehát mi történik akkor, amikor ajándékot kapunk, és mi történik, amikor ajándékot adunk?
A kérdés valóban nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy megemeli ezt a nagyon szép időszakot, hogyha ennek a neurológiai, pszichológiai, neuropszichológiai hátterét is körül járjuk, mert hogy ilyenkor tényleg az van, hogy két jutalomközpont nagyon szorosan elkezd együttműködni az emberi agyban, az ajándékozónak az agyában legelőször is. Az egyik központ ebből az, ami akkor lobog, amikor például eszünk, tehát ez egy ilyen örömközpont valójában. A másik pedig akkor él igazán, amikor kisbabákkal foglalkozunk, vagy mondjuk a férjünkkel, vagy a szerelmünkkel egy nagyon szép estét töltünk együtt vacsora mellett. Tehát ezek ilyen jutalomközpontok, és hogyha ez a két jutalomközpont nagyon szorosan együttműködik, akkor egy nagyon tartós, nagyon átütő boldogságérzetet okoz. Az agy jutalmazza a nagy lelkűséget, magunkat is jobbnak, értékesebbnek érezzük, amikor ajándékot készítünk, ajándékot keresünk a másiknak. Oda megy vissza egyébként ez a dolog, amit úgy hív a pszichológia, hogy altruisztikus magatartás. Ez egy nagyon szép oldala az emberiségnek, valahogy belénk van teremtve, és nem idegen szó, tehát nem kell idegenkedni tőle, annyit jelent csak, hogy akár saját magunk hátrányára, vagy a magunknak a kárán is szeretünk másokat segíteni. Ez minden Mindenképpen valahogy így van teremtve bennünk, amikor ugye figyeljük azt, hogy az a másik személy kibontja az ajándékot, akkor egy hatalmas adrenalin löket jelenik meg a szervezetben. Olyan mennyiségű ez, mintha fél napig sportolnánk, tehát hogy ennek sokkal nagyobb a jótékony hatása az ajándékozóra, mint sokszor akár arra, aki kapja, és ezért is szoktuk mondani, hogy jobb adni, mint kapni, és ez nem csak egy üres közmondás, hanem valóban így van.
És ugye sokszor látjuk, hogy a gyerekeink kirobbanóan boldogok már, amikor az ajándék, a becsomagolt ajándékot látják, és neki esnek. Míg a felnőttek sokkal visszafogottabban örülnek, mert talán így illik. Viszont akkor ezzel egy csökkentett visszajelzést adunk az ajándékozónak, aki ezáltal kevésbé örül.
Hát ugye az ajándékozást azt nagyon erős szociális normák is befolyásolják. Tehát nyilvánvaló, azért íratlan szabályok ezek, de megvan azért, hogy milyen alkalomra, kinek, milyen rangban lévő személynek, milyen ajándékot idézőjelben illik adni. Na most az egész azért oda megy vissza egyébként, hogy az ember szociális lény, és nagyon nagy szükségünk van egymásra. A neuronok nagyon erősen összehangolódnak, sokkal erősebbek, sokkal egészségesebbek, tehát az emberek, hogyha együtt vannak, akkor sokkal jobban érzik magukat. És igazából hát a háborúkban, meg úgy egyáltalán azért szoktuk mondani, hogy senkiben sincsen nagyobb szeretet annál, mint ha életét adja fel a barátaiért. Na most ez tényleg így van, hogy ennek az altruisztikus magatartásnak ez a végpontja, amikor akár egy szülő saját élete árán is mondjuk a szerelmét vagy a gyermekét megmenti, tehát azért ugye idáig lehet eljutni. És akkor ugye, ha ezt nézzük, hogy most becsomagolt vagy nem becsomagolt az ajándék, vagy gyerek, vagy felnőtt kapja, ezek azért nagy mértékben ugyanúgy működnek. Ugye a becsomagolt ajándék az, hogy eleganciát ad, azt is nagyon szabályozzák azért normák. Hát a gyerekek meg ugye azért reagálnak nagyon jól a becsomagolt ajándékra, mert ott van egy ilyen úgynevezett delayed örömszerzés, ez ugye annyit jelent, hogy késleltetett, és ugye hát a gyerekek, a gyermeki idegrendszer az hajlamos sokszor erre az impulzivitásra, hogy ugye úgy ráugrik az ingerre, ráugrik arra, amit ő nagyon szeret, és hát tulajdonképpen valahol az agy ezt hálálja meg, hogy egy kicsit akkor azért az késleltetve van, a várakozás, ott van az inger, és a elfogadás, a befogadás, a között egy ilyen szünet, és akkor igazából ez nagyon fontos egyébként a figyelem fejlődése szempontjából is, úgyhogy érdemes gyerekünk becsomagolt ajándékot adni.
Ugye azt mondtad, hogy tartós boldogságérzetet ad az, amikor az agy jutalmazza a nagy lelkűséget. Tovább érezzük-e magunkat boldognak, ha mondjuk a szeretteinknek veszünk ajándékot, mint hogyha magunkat jutalmazzuk, meg magunknak vásárolunk?
Igen, ez mindenképpen így van, hogyha másokat ajándékozunk meg, akkor az sokkal tartósabb boldogságérzetet okoz. Nyilván ebben az van, hogy mindenfajta ilyen jótékony cselekedet, mindenfajta olyan adakozás, aztán például önkéntes tevékenység. Ilyenkor egyfajta ilyen warm glow, egy ilyen meleg fény járja át az agyat, és hogyha hozzánk közel álló szeméről van szó, és mondjuk nem csak így egy intézménynek ajándékozunk, ahol nem tudjuk, hogy ugye ki fogja megkapni ezt az ajándékot, tehát egyfajta személytelenség azért van benne, akkor azért nyilván van különbség a kiváltott hatásban, de azt mutatják a kutatások, hogy egyébként a tetteken keresztül való segítségnyújtás sokkal idézőjelben egészségesebb, tehát sokkal jobban visszahat, mint mondjuk a pénzadomány vagy ételadomány, és hát ennek azért használják a szeniorokkal való foglalkozásban is a jótékony hatását, mert hogyha idős személyek, 70 felettiek önkéntes segítségnyújtást végeznek, akkor képzeld el, hogyha heti 4 órában teszik ezt, 5 éven keresztül, itt már olyan fokú az egészségvédő hatása, hogy 44%-kal csökkenti az elhalálozás esélyét, hogyha egy ilyen 5 éves, heti 4 órás dózisban mondjuk idős személyek egy ilyen volunteer, ilyen tetteken keresztül, de mégis önkéntes tevékenységet folytatnak. Itt van egy kedvencem, nem tudom a nevét, de van egy amerikai bácsi, és ő bejár újszülöttekhez Amerikában, nagyon veszélyes állapotban lévő pici babákhoz, és gyakorlatilag már nagyon ismerik ezekben a kórházakban őt, és ő leül egy fotelba, és a kezébe adják a babát, sokszor csövek lógnak ki belőle, és ő dajkálgatja, énekelget, szeretgeti őket, és több órát is eltölt egy ilyen babával, és akkor mindig feljegyzések igazolják, meg a nővérkék is ott a feljegyzéseikkel igazolják, hogy egyszerűen olyan szinten megnő a babáknak az étel, a tej és a táplálékfogyasztási képessége, a vérnyomás, a szív, ritmus, egyéb dolgok olyan gyönyörűen harmonizálnak, szóval, hogy ebben még ilyen nagyon édes tevékenységek is beleférnek, és hát látszik a bácsin is, hogy ő neki ez jelenti az értelmes életet.
Ez egy nagyon szép példa arra, hogy mennyire fontos az, hogy adjunk, és hogy ne csak kapjunk. Hogyha az önkénteskedést említetted, akkor ez azt is jelenti, hogy az önkéntesség, amiről egyébként a céges gyakorlatban is sokat hallunk, meg önmagunk is tehetünk, ez visszahat akkor az egészségünk egyéni és társadalmi szinten is?
Hát nagyon-nagyon-nagyon. Mert ugye ezt is ide soroljuk, hogy egy ilyen altruisztikus viselkedésnek egy nagyon fontos ága, nagyon fontos eleme, és hát alapvetően ugye ez azért mégis valahol az, amit mi is használunk a terápiáinkban, hogy sharing behavior, megosztom a magamat, egy olyan viselkedés, amikor ugye megosztok magamból valamit, tehát nem is feltétlenül tárgyi szinten, és tényleg ezt mi is használjuk egyébként, mert ugyan diszlexiás gyerekekkel, ADHD-sokkal, tanulási zavaros gyerekekkel foglalkozunk, de nyilván a kognitív terápia mellett bele szoktuk szűni például, hogy át kell járni, megkérjük az édesanyát, édesapát, hogy a gyermek járjon már át a szomszéd bácsihoz, vagy a szomszéd nénihez, vagy akár a szomszéd óvodás gyerekéhez olvasni, és hogyha mondjuk hetente 3-4 alkalommal, fél-fél órában átjár a gyermek, akkor ott megint elindul ez a fajta sharing behavior, ez a megosztom önmagamat, ez a viselkedés, és már akkor ugye értelmet nyer a gyermek számára is, az esetleg küszködő, diszlexiába hajló, diszlexiás tüneteket hordozó gyerek esetében is, hogy hú, hát akkor ez nem csak egy üres, önmagáért való ostobaság, hogy itt gyötörni kell magamat, hanem én ezzel valami hatalmas, nagyon-nagyon jó dolgot teszek másnak. És nagyon szépen ilyenkor beindul a jó olvasás, és most is van egy gyermek nálunk, és hát gyakorlatilag nulla volt, tehát már majdnem évismétlésre kötelezték, és hát most gyakorlatilag egy 5-6 hónap leforgásával most már hozza a kupákat, és olvasási versenyeket nyer. Tehát ez jelenti azt, amit mindig mondunk, hogy oszd meg magad, illetve, hogy közvetítenünk kell, néha kicsit szürke eminenciásként gyerekeknél is biztosítanunk kell azt, hogy értelmet nyerjen a számára egy-egy tevékenység, és hát ebben megint ez az altruisztikus magatartás használható ki. Egy gyermek borzasztó nagy örömmel, még akkor is, ha döcögve, de ha másért tudja tenni azt a kis olvasást, vagy azt a cselekedetet, akkor 4-5-ször hajlandóbb annak a számára akár kellemetlen tevékenységnek a megtételére is.
Mert hogy ő is tud akkor adni valamit, ami aztán hát ez messze vezet magabiztossággal, és akkor tartós örömérzettel jár.
Pontosan.
Krisztina, arra lennék kíváncsi, hogy intelligenciakutató vagy, mélyen foglalkozol ezzel a témával, valószínűleg ismered az ezzel kapcsolatos nemzetközi kutatásokat is. Te hogyan ajándékozol, vagy te mit gondolsz erről? Milyen tapasztalataid vagy emlékeid vannak ezzel kapcsolatban?
Hű, hát ez egy nagyon személyes kérdés, és most meg is leptél ezzel. Alapvetően azért arra szoktam törekedni, hogy kifürkészem, hogy a másiknak mi a szíve vágya. Nyilvánvaló, ez azért nagyon komoly megfigyelést igényel, szóval, hogy én általában már jó előre kitalálom, november hónapban kitalálom, hogy kinek mit fogok adni. Számomra ez nagyon fontos, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjak, mert ilyenkor számomra nagyon erős, nagyon extra stresszet jelent. Ugye ilyenkor karácsony előtt nagyon sok felé hívnak szereplésekre, meg karácsonyi vacsorákra, meg ilyenek, és ugye ilyenkor már nagyon kevés idő marad erre. Tehát én igyekszem elkerülni ennek ezt a fajta stressz oldalát azzal, hogy novemberben én már meg vagyok ezzel, mert nem gondolom jónak az utolsó pillanatra hagyni.
Hát mert a stressznek negatív tartós egészségügyi hatása lehet.
Hát persze, hát hogyne, igen, hogy a kortizol megúrik ilyenkor, meg hát ezt el kell kerülni, meg hát egyáltalán a tömeg, mennyiség, meg ilyenek. De alapvetően, szóval tényleg nagyon jó az, amikor előre megtervezetten ki tudjuk az ajándékozásnak ezt a fajta jótékony hatását használni, amikor endorfin, oxitocin termelődik, megnyugvást ad, jót tesz az egészségnek, és hát a szeretteinkkel tényleg ilyen megkülönböztetett figyelemmel tudunk foglalkozni. Na most én mindig azt szoktam, amit azért valahol Viktor Frankl is mond, hogy ugye az ember annyira egyedi, annyira einmalig und einzigartig, annyira megismételhetetlen, hogy nagyon figyelek intuitív módon arra, hogy akkor kinek mit adjak, és ugye Frankl hármas dimenzióban gondolkodik az emberről. Ő beszél a test és lélek mellett egy harmadik részről, amit ő egyébként nósznak nevez, tulajdonképpen az ember szellemi oldalának, és harmadik dimenzió az, ami hát ugye nagyon egyedivé, nagyon különlegessé tesz bennünket. Ide sorolódik például a intuitív képességünk, ide sorolódik a alkotó tevékenységünk egyébként, ide tartozik a transzcendenssel való összekapcsolódási képességünk, beleérző képességünk, és hát ugye azt szoktuk mondani, hogy mindenkiben ez a fajta spirit, ez nagyon különleges és nagyon egyedi, és hát az ajándékozás során jó, ha azt egy pár sorban megfogalmazzuk, hogy mi az, ami különleges a másik szemében számunkra, mi az, ami pótolhatatlanná teszi azt a szemét a számunkra, és ennek az emberek nagyon szoktak örülni. Tehát nagyon örülnek, hogyha egy ilyen tükröt kapnak és visszatükröződik, hogy ők miben különlegesek, miben megismételhetetlenek, miben egyediek.
Beszéltünk az önkéntességről, a gyűjtések és az adakozás, talán azt is említetted, ezek is hasonló egészségügyi hatások, a pozitív egészségügyi hatásokkal járnak az életünkre nézve?
Persze, feltétlenül, ugye hát akik, nagyon egyszerűen úgy szoktuk kifejezni, hogy akik adakoznak, tovább élnek. Tehát akik nem csak egy egocentrikus életvitelt folytatnak, hanem törődnek az embertársaikkal, és tényleg oda kanyarodik vissza a gondolat, hogy az ember nagyon, nagyon úgy van megcsinálva, hogy egy társadalmi hálóba, egy szeretett hálóba tud csak létezni, és nem is tudnánk egymás nélkül élni. Elképesztő mértékben szükségünk van egymásra. Nem tudunk egymás nélkül élni. És hát ez is azért a felelősséget az emberekbe jó lenne, ha erősíthetné, hogy nem tudunk meglenni egymás nélkül, és nagyon fontos az, hogy ne romboljuk, hanem építsük egymást. Hálaérzetet kelt egyébként maga az ajándék, tehát ez a fajta gratitude, ez a fajta hála, ez is ugye azért óriási életvédő elem az emberi élet során. Úgyhogy hát tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy jól eltalált ajándékot választunk. Az önkénteskedés, adakozás, adományozás, ezek mind csodálatos dolgok. Nagyon sokan alkotnak, tehát önmaguk készítenek ajándékot. Hát nyilvánvaló, azért annak kell, hogy legyen egy minősége, de azért a gyerekektől persze örömmel fogadjuk a nem annyira tökéletes, szép dolgokat is, mert hát ugye azt ő csinálta. Nagyon érdekes különben, hogy az ajándéknak az ára nem befolyásolja az örömérzetet. Sem abban, aki adja, sem abban, aki kapja. Amerikai kutatások ezek, és egyértelműen mutatkozott, hogy teljesen mindegy volt, hogy $5 vagy $20 értékben történt az ajándékozásnak a mértéke. Ugyanaz a boldogságérzés kialakult az ajándékozóban is, a megajándékozottban is. Sőt, arra nézve is vannak kutatások, hogyha túlságosan drága az ajándék, amit adok, és úgy nem illik a kapcsolathoz, nem illik a szituációhoz, hanem ilyen őrületesen nagyon nagy értékű ajándékot adunk valakinek, az akár kontraproduktív is lehet, mert lekötelezettségérzetet okoz a megajándékozottban.
Hát igen, zavart kelt.
Zavart kelt, így van. És akkor ugye pont, hogy nem boldogságot okoz, hanem egy olyan érzést, hogy fú, hát én ezt az életben nem fogom tudni viszonozni, tehát akár sokszor kisebb rendűségi érzés, hogy hát tényleg az életben nem lesz akkora a fizetésem, hogy én ezt viszonyozni tudjam, és akkor, tehát hogy azért erre is nagyon kell vigyázni az ajándékozás során.
Onnan indultunk, hogy jobb-e adni, mint kapni, de akkor ezt megerősíthetjük, és kimondhatjuk, hogy nem csak, hogy jobb, de egészségesebb is adni, mint kapni.
Sokkal jobb adni, mint kapni, és hát valahol az ember így marad fent, és valahol az élet ösztön is ilyesmit diktál. Nyilvánvaló nem rossz dolog kapni sem, de valahogy ahogyan az emberek idősödnek, azért erre egyre jobban rájönnek, hogy milyen csodálatos adni. Érdekes egyébként, hogy ezek élményajándékok, ezekről azt tartjuk, hogy sokkal jobban javítják a kapcsolatot, tehát az adott kapcsolatra erősebb hatással bír, hogyha valamilyen élményt ajándékozunk a másiknak. Élményajándéknak neveznek akár mondjuk egy főzőkurzust, akár egy képességmérő ajándékot, hogy megmérik valakinek a képességét. Élményajándék például egy utazás, vagy egy ahhoz hozzájáruló bónusz, vagy hogyha megindítunk valakit valamilyen utazás irányába, nyilván egy utazás azért az egy nagyon nagy összeg, de akár erről is szó lehet bizonyos esetekben. Tehát minden, ami ilyen élmény jellegű, az azt mondják, hogy a kapcsolatra, magára erősebb hatással van, mint mondjuk a 20. pár kesztyű természetesen.
Krisztina, köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Én is köszönöm szépen, és nagyon boldog karácsonyt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, és valóban jobb adni, mint kapni.
Köszönöm, viszont kívánom. Most egy kis szünetet tartunk, majd a Woman Power mini munkaügyi sorozatával folytatjuk. Témánk ezúttal az lesz, hogy sikeresebbek-e a sokszínű befogadó csapatok, hogyan néz ki mindez a gyakorlatban. Báhidi Brigitta leadership coach válaszol majd erre nekünk. A zene után folytatjuk.